Jól lét. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm minden kedves rádióhallgatónkat, a mikrofonnál Németh Andrea vagyok. Mai adásunkban a Kiskunhalasi Intenzív Osztály nyugalmazott főorvosát köszöntöm itt, dr. Wiszmeg Sándort.
Köszönöm szépen.
A természetgyógyászatról fogunk ma beszélni. Annak idején még, ugye, amikor orvosnak készült vagy tanult, és a hagyományos orvoslást tanulta, és ezt is végezte sokáig, egy idő után összekapcsolta ezt a természetes gyógymódokkal. Hogyan történt ez, és főként azt, hogy miért választotta ezt kiegészítő módnak?
Köszönöm szépen a kérdést. Én is üdvözlöm a rádió hallgatóit. Hófejce egy nagyon jó pofa mondatot mondott, hogy rádió hallgatókat és nézőket, és a rádió nézőket. Mondjuk ez csak visszessen a bevezetőként, az engedje meg, hogy elmondhattam. Hát úgy kezdődött az egész, hogy egyetemben, amikor fölvettek, akkor megvoltak a tantárgyak, a kötelező nyugati orvostudománynak a tantárgyai, különböző szakmák, szakok, és egy alapképzés az anatómiából, az élettanból, általános biológiai bevezetés volt. És akkor jó páran az évfolyamról meg tudtunk szerezni egy jógakönyvet. Ez egy indiai férfi írta, Jezsudiának hívták, már sajnos nem él. És akkor ezt a könyvet beszereztük, és időnként olvastuk. Néha még előadás alatt is olvastuk, és vigyáztunk, hogy észre ne vegyék, mert akkor minket kitiltanak az egyetemről. Annyira tiltva volt a keleti tudomány, ebbe beleértve a kínaiakat, és főleg a nyugati orvostudomány volt az elfogadott gyógyítási mód, és a tudománynak a nagy része is, mert az irodalom általában csak a nyugati tudományokkal, tudásokkal, tudósokkal és orvosokkal foglalkozott, a keletieket szinte mind úgy gondolták, hogy kuruzslók. Tehát nem értenek a gyógyításhoz, csak mondják, pedig ezek nagyon értelmes emberek voltak. Több mint 2000 évvel ezelőtt rájöttek arra, hogy ha betegek leszünk, akkor természetgyógyászati termékekkel, növényekkel, főleg növényekkel tudjuk magunkat meggyógyítani, és ezek a tapasztalatok, amik ők szereztek, ezek újra tudtak tovább, családról, család, apáról, gyermekre, még nem tudtak írni sem, de tudták elmondani azt, hogy mit tapasztaltak, hogy ez a növény arra való, hogy ezeket, ha leírták, akkor mi ezt elolvastuk, és akkor rájöttünk arra, a gyógyszertant, mikor tanultuk, hogy bizony nagyon sok gyógyszert a természeti termékekből, anyagokból állítják elő, így az ember, ha úgy érezte, hogyha én nem egy lovon ülök, hanem kettőn, akkor én könnyebben fogok haladni, vagy gyorsabban, vagy jobban ülök, nem tudom. Tehát nem elég egy dolgot megtanulni, hanem sok mindent kell tudnunk ahhoz, hogy betegenként válogatva melyik módszert alkalmazzam, és akkor kinek melyik jó. Ez a személyes megbeszélés és a tapasztalás következményeképpen jött rá, ez a gondolkodási módszer.
Tehát ezek voltak a gyökerek tulajdonképpen, ahol ez elindult. A hagyományos orvoslás mellé kiegészítve a természettudományokat, a természetes gyógymódokat is alkalmazta. Melyek ezek a módszerek?
Hát egyrészt az előbb, mint említettem, hogy engem érdekelt a többszínűség a gyógyítás folyamán. Tehát lehet gyógyítani nyugati orvostudomány szemszögéből, csak gyógyszerekkel, tablettával vagy injekcióval. A keleti tudomány főleg a kínaiak által bevezetett természetes és anyagokból kivert gyógyhatású készítményeknek az alkalmazása, főleg olyanoknak, amelyeknek nincs mellékhatása. Tehát ezek a növények, ugye abban az időben és most is azok a jó növények, amely nem permetezettek, nem műtrágyásból, vagy dúsított talajból nőnek ki a gyökerei által, nem hozzák a mérgeket magukkal, és ha ezt fogyasztjuk, akkor sokkal egészségesebb életmódot élünk, mint egyébként. Na most, hogy hogyan kerültem szorosabb kapcsolatba, azt teszed kérdezni, nagyon rövid leszek, mert erről sokat lehetne beszélni, nem rádió hallgatók is megunnák, de az volt a divat abban az időben, én 61-be kerültem Kiskunhalasra, hogy a fiatal orvosok altatták el a beteget, és azok is ébresztettük föl. Na most engem zavart az, hogy nem tudom a mögötte lévő teljes elméletet, csak a gyógyszertan tudom, amivel altatunk, de lehet más módon is érzéstelenítani, például helyi érzéstelenítők adásával, vagy pedig olyan altatószerekkel, amelyikből akkor ébresztem fel a beteget, amikor én akarom vége a műtétnek, akkor ne aludjon még 5-6 óra hosszáig, hanem 2 perc múlva nyissa ki a szemét, és mondja meg, hogy hívják. Ehhez eljutni, ez nagyon nehéz, ez gyakorlat kérdése is, de a természetes anyagoknak a megismerése nagyon fontos, mert annélkül legfőjebb, és ha rosszul csináljuk, akkor bizony még ronthatunk a beteg állapotán is. Holott Hippokrátesz azt mondta, hogy legalább ne árts. Egyik törvénye volt, és ezt betartjuk. Ha betartanánk mindannyian, akkor sokkal kevesebb ember halna meg, mint jelen pillanatban. Ezért így fogott engem meg a gyógyításnak ez az ága.
Nagyon szépen köszönöm. Most következik pár perc zene, és utána innen fogjuk majd folytatni dr. Viszmek Sándorral.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
A zene után folytatjuk a beszélgetésünket dr. Viszmek Sándorral, és ugye ott hagytuk abba, hogy hogyan is történt az, amikor az orvos tudományok mellé bekapcsolódott az életébe a természetgyógyászat. Hol és hogyan tudta alkalmazni a pályája során?
Elég sok gondot okozott abban az időben, hiszen a 60-as évekről beszélünk, amikor még ez nem volt az orvostudomány által elfogadott része a gyógyításnak, de az ember azért megpróbálta csinálni, és hogyha eredményes volt, akkor tudta közölni a kollégákkal, hogy ez jó, ezt érdemes vele foglalkozni a betegek érdekében. Az intenzív osztály az egy súlyos betegek osztálya, mert ott lebeg a lész, hogy meghalunk, vagy meggyógyulunk, tehát ott nagyon, nagyon minimális orvosi tévedés, vagy kezelési tévedés is már katasztrófa helyzetet okozhat. Ezért az ember ott azt a szabályt legalább kötelezően betartja a nővérektől kezdve műtősnökig asszisztenciáig, hogy legalább ne árts. Na most általában a természetgyógyászatban alkalmazott anyagok, ugye azok természetes anyagok, hiszen a név is innen adódik, természetes anyagok, amelyeknek nincsenek mellékhatásai. És rettenetesen fontos, hogy az a beadott anyag a betegnek azt csinálja, amit neki szüksége van. Minél többet olvassa az ember a természetgyógyászattal foglalkozó irodalmat, akkor mindig tanul belőle, nem eleget, de tanul belőle elég sokat ahhoz, hogy az emberek hasznára tudja alkalmazni. Tehát az intenzív osztályon, fel a mesterséges táplálásnál jöhet szóba a természetgyógyászat alkalmazása, és utána, amikor a beteg eszmélethez tér, és tudunk egymással beszélgetni, akkor pár nap alatt szépen rá lehet vezetni arra, hogy hogyan változtasson az életmódján. Ez az egész gyógyításnak egyik alapja, hogy a beteg, ha megérti, hogy most meggyógyult, de hogy ne eljutson újra ebben a szituációba, amiben kórházba került, ahhoz neki is tenni kell valamit. Szót kell fogadni, el kell fogadni az általunk adott tanácsokat. Ez lehet sokfajta, lehet olyan tanácsadás is, hogy itt egy receptesség kiváltani, és szedjél be 300 tablettát, hogy miért szedjél be a beteg, legfeljebb annyit megmondanak, hogy ne legyen megint újra egy gyomorfekéje, vagy magas vérnyomása. De mivel nem vagyunk egyformák, ezen a földön két ember sincs teljes egyforma, pedig ugyanazon sejtekből épülünk föl, ugyanaz anyagcsere folyamatot kíván minden emberi szervezet, mégis különbözünk egymástól, ha másban nem, akkor a genetikai problémákkal nem vagyunk egyformák, hanem mindegy, hogy melyik családból milyen betegségen átment szülők gyermekei vagyunk, vagy talán most már az a nagyobb igazság, hogy nem is annyira a szülők, hanem a nagy szülők számítanak a genetikai szempontból öröklés területén. Tehát az ember ad a betegnek tanácsot, hogy hogyan fogyasszon ételt, hogyan fogyasszon italt, ha lehet választani, akkor mit választan ezek közül. Én a szélsőséges dolgokat általában nem szeretem. Tehát valaki azt mondja, hogy vegetariánus, ő nem eszik húst egy falatot sem. Lehet úgy is élni, sőt sokáig lehet élni. Általában a vegetariánusok között kevesebb beteg van, mint aki állandóan húst eszik. Tehát az is egy szélsőséges dolog, hogy nem eszem húst, a másik még mindig azt eszik. Együnk húst is, mert kell a szervezetünk, neki, de együnk rengeteg zöldséget és gyümölcsfélét, amiben vitaminok vannak, fehérje, dús ételek legyenek, és legyen olyan kalória, amelynek a szükségessége a sejteinkben feldolgozásra kerülnek, és ez adja az energiát az embernek, a egyszerű sétához is, pláne a fizikai munka az még nagyobb energiát, és ezek a természetes anyagok, hogyha ezeket bevisszük, akkor mennyiségileg kevesebbet kell étkeznünk, mint hogyha ezt a szabályt nem tartanánk be. Ezt a beteg, ha észleli, hogy ezáltal a tanácsom által az ő állapota javult, akkor el fogja hinni, és továbbadja a saját családjának, meg a szomszédasszonynak, meg az utcának, és utána a félvárosnak, aztán az egész városnak, a megyének, országnak, ezen a földön élő emberek, hogyha jobban odafigyelnének ezekre a jó tanácsokra, akkor én azt hiszem, az átlag életkorunk sokkal magasabb lenne, mint ami jelenleg.
Betegek mennyire fogadnak szót?
Volt a betegek vegyesen fogadnak, mi általában mindent. A betegek arról ítélik meg az egészségügynek a munkáját, hogy hogyan gyógyulnak. az én tanácsaim által, vagy általam alkalmazott módszer által gyógyul, az engem dicsérni fog, akit nem tudok meggyógyítani, ez valószínűsíthat. Tehát ez a joga mindenkinek megvan és adott, és az ember onnan tudja a munkájának eredményességét a visszajelzésnél, hogy hogyan köszönnek nekem, ha régi betegeim megismernek-e még, ha igen, akkor valószínűleg jól dolgoztam. Tehát ez a kontroll nekünk azért is szükséges, hogy hogyan tovább. És ha az ember úgy érzi, hogy vegyes terápiát tudok javasolni, nyugati orvostudománynak a jó eredményeit, keresztül elért új gyógyszerek, például a rákutatásnál, miket lehet adni a betegnek, hogy megelőzze azt a katasztrofális helyzetet, aminek gyógyulása is nehéz, és a gyógyítása meg nagyon drága. Sokkal olcsóbb, hogyha több módszert ismerünk, és a természetgyógyászatot bevonjuk ebbe a terápiás lehetőségben, akkor az a beteg legalább 10 évben tovább él, mint aki ezeket nem fogadja meg, és könnyebben éli az életét. Van egy mondás általában nem csak Magyarországon orvosok között a betege felé, hogy tanuljon meg vele együtt élni. Jó, hát én megtanulok vele együtt élni, csak nem mindegy, hogy mekkora fájdalommal élek együtt. Ha naponta csak 5 percet rászánna valaki arra, hogy reggel tornázik, meg este lefekvés előtt is tornázik, és nem elalvás előtt vacsorázna, mondjuk 1/2 órába, hanem 3 órába legalább előtte, akkor már majdnem üres gyomorra aludna hát az éjszakát, és sokkal kipihentebben ébredne, hiszen az az emésztés folyamata is energiát von el, ezért van, aki reggel rettentően fáradtan ébred, mert az életvitele olyan, amilyen. Ha ezen változtat, akkor nagyon jó úton halad.
Hát ezek is hasonló jó tanácsok, amit azt gondolom, hogy mindannyiunk számára el kellene gondolkodni, és ami talán a legfontosabb, hogy mi vagyunk azok, akik önmagunkért a legtöbbet megtehetjük, és akkor következik most ismét pár perc zene, és utána folytatni fogjuk még beszélgetésünket.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Viszmek Sándorral, aki természetgyógyász. És ugye beszéltünk már arról, hogy melyek azok a fontos dolgok, amelyekre figyelnünk kell, de most egy kicsit térjünk rá arra, hogy milyen módszereket alkalmaz.
Hát ez mindig a beteg állapota határozza meg, hogy milyen módszert alkalmazunk, ő elmondja a panaszát, és akkor jó, ha minél előbb eljutunk a diagnózisig. És ha van diagnózisunk, akkor van terápiás lehetőségünk, illetve gondolkodunk azon, hogy mit alkalmazzunk annak a betegnek. Ehhez szükséges a beteg vizsgálata, szükséges a vele való kontaktus megteremtése, bíznunk kell egymásba, én a betegbe, a beteg én bennem, és tudja 5 mondat után, hogy na ez az ember, amit nekem mondani fog, az hasznomra fog válni a későbbiekben. Amivel én foglalkozom, az központi idegrendszer kérdése, amely nem csak az agybelőből áll, hanem a gerinc felé a folytatása, hiszen a háziasszonyok nagyon jól tudják, hogyha levágnak egy baromfit vagy sertést esetleg, akkor látják az agybelőn folytatása a gerinc felő, és ez a kettő együtt adja a központi idegrendszert. A központi idegrendszer jó működése alapfeltétel az életünk viteléhez, és az egészségünk megőrzéséhez és javításához is. Na most, hogyha van diagnózisunk, olyan a természetünk, hogy van öngyógyító képességünk, ezt nevezhetjük immunrendszernek, vagy bármi másnak, de az öngyógyító képesség, ha sok betegségem van, akkor az kimerül, és előbb-utóbb fájdalommakat fog okozni, és hogyha az okot megszüntetjük, akkor megszűnik a fájdalom.
És ezeket a fellépő fájdalmakat milyen technikával lehet megszüntetni?
Ilyen a sok ember úgy ismeri ezt a tudományágat, mert én annak nevezem, hogy csontkovácsolás. Magam részéről ezt én utálom, de ezt a kifejezést, mert azt csináljon csontkovácsolást, aki tudja az anatómiát. Mert ha nem tudja az anatómiát, akkor baj csinálhat, kárt okozhat az embernek. Anatómiát pedig az egyetemen lehet megtanulni. Tehát akkor lenne ez jó, hogyha a természetgyógyászatot az egyetem tanítaná az orvostanhallgatóknak, és utána gyakorlatban minden orvos alkalmazná. Tehát ha elcsúszik egy csigolyán, azt ha helyre tesszük, akkor jól fog működni a gerinc előbből kiinduló idegpálya, teszi a dolgát, biológiai aktívba válik az idegszál, pulzálnak az ereim ezáltal, lesz benne annyi nyomás, hogy a vérben lévő oxigén bekerüljön a sejtekbe, és ez hajtja majd végre a gyógyító tevékenységet. Ha valaki ezt elmondja az ember a betegnek, megmutatja, helyre pakoljuk szépen, esetleg még segítünk rá egy a lágy lézer terápiával, ami azt jelenti, hogy semmiféle ártalmas hatást nem viszünk a beteg szervezetében, hanem a nagyon vékony hajszálerekben az aktivitást növeli, a pulzusunk erőteljesebbé válik. Nem úgy folyik a vérünk, mint a hegyoldalon a patak, hanem ami például, mint pumpának is van benne nyomás, hogy a vérbe lévő oxigén bekerül a sejtekbe. Ha jó beidegzés van, akkor ez működni fog, és hogyha ez működik, akkor hozzátesszük még a légző gyakorlatot. Itt jön megint közbe a jóga. A jóga légzés különböző típusai ismertek. Reggel szálljon magára egy kis időt, és egyenes gerincsel kezdje, és fejezze be a napot, akkor nagyon ritkán lesz majd beteg, és nem kell sokat orvoshoz járnia.
És ezen kívül még milyen módszert lehet alkalmazni a gyógyításra?
Na most, ha a manuálterápia meg a lézerkezelés, ez egy kombinált módszer és lehetőség, ezt nagyon kevesen alkalmazzák. A lézert az emberek általában úgy ismerik, hogy lézerrel operáltak. Na most a lézer, van kemény és light lézer. A kemény lézerrel lehet operálni, nagyon sok előnye van, mert vérzést rögtön csillapít, gyorsabbá válik a műtét ideje, nem azért, mert sietnek, hanem a lézerre könnyebb a sebet váltni, mint szikévedés. Tehát ezt is meg kell ismertetni a beteggel, hogy van lézerterápia, műtéti lehetőség, meg van szike. De már a szikét azt már nem alkalmazzák, hál' Istennek. Régen, nagyon régen még azt is alkalmazták. Még meg hát megmaradjon az emberi szervezetben az a készség, amit én a kezemben megcsináltam, meg a lézerrel létrehoztam, akkor alkalmazhatom az akupunktúrát. És az akupunktúrának az a hátránya, ugye, hogy megjelent egy két nagyon rossz betegség, egyik a hepatitis C vírus, a másik pedig az AIDS. Ez a kettő vírus az olyan, mint a belenne páncéllal védve, ennek semmiféle sterilizálási lehetőség nem fog ártalmat okozni, tehát nem pusztul el ez a vírus, hanem egy tűvel megszúrtam véletlenül, nem tudtam, hogy az egyszer beteg, másik embert megszúrom, akkor viszem a fertőzést tovább. Tehát ez az egyszer használatos tűk kötelezők az egész orvosi kezelésben, de az akupunktúrás tűben az a probléma, hogy amelyik jóti az aranyból és ezüstből készül, az meg olyan drága, ha egyszer használatos a beteg nem tudja kifizetni. De viszont van rá módszer, hogy legfeljebb, amivel tűvel szúrtam, azt én letisztítom és odadom neki, hogy máskor hozza, hogy senki más nem szúrunk, csak ezek a megelőzésnek egyik módszeréhez tartozhatnak, de gyakorlatilag ez kombinált, és abban a pillanatban, hogyha ezt a három tevékenységet megcsinálom, tehát a manuálterápiát, a lézert, meg az akupunktúrát, akkor a beteg 40%-kal kevesebb pénzt fog hagyni a gyógyszertárba.
Hát már ez is egy nagyon-nagyon fontos szempont, azt mondom, de mindenek előtt azért az egészség. Ismét elérkeztünk, következik a zene, de még visszajövünk, és folytatjuk a beszélgetésünket dr. Viszmeg Sándorral.
Jól lép. Egészségvédő magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket dr. Viszmeg Sándorral, és mielőtt a mai magazinnak a végére érnénk, szeretném, hogy néhány gyakorlati tanáccsal is ellátná a hallgatókat. Sokan vannak, akik ülőmunkát végeznek, bármilyen más egyéb problémából bekövetkezik a betegség. Mit tudna nekik ajánlani?
Igen, hát az ülőmunkát végző embereknek a problémája az nagyon fontos, mert minden átlagember azt gondolja, hogy hát az ülőmunka semmit nem jelent. Ülünk a fenekünkön, egész nap teszünk, veszünk, az nem munka, az a munka, a kapálunk, a szállunk, a természetből odakint, azt mint a földműves emberek látástól vakulásig dolgoznak. Most az utóbbi időben már a gépkocsi járó emberek, hogy ülnek az ülésükön, 100-200 kilométert vezetés, az viszont megterheli az izületeit, a gerincét, és jönnek a következményei. Hát az ember azt tudja mondani, hogy itt is a mozgás kultúra és a mozgásterápia, amit az előzőbbekben említettünk, hogy tornát mutatunk a betegnek, hogy mit csináljon, de vannak általános tornák, akik minden emberre vonatkoznak. Ez a mozgás kultúra kifejezésben benne van, mert alapszabálynak tekinthetjük azt, hogy minden embernek jó lenne, ha naponta 5 kilométert legalább gyalogolna. Nem kell sietni, nem kell futni, ha aki bírja és fiatalabb futhat, kocoghat, mindegy, hogyan nevezzük. A lényeg az, hogy mozogjanak az izmaink, az izületeink, a szallaguk, és akkor ez egy vérbőséget okoz, és jobb lesz az anyagsere folyamatom, jobban élem a világom, jobb lesz a kedélyállapotom, több lesz az oxigénem, jobban működik az agyam, tudok jobban odafigyelni különböző dolgokra, amire én szeretnék.
Én azért úgy tapasztalom, és ez azt mondhatom, hogy még saját magamra is igaz, hogy legtöbben azért mindig szabadkozunk, és mindig van ezerféle kifogásunk, hogy miért nem mozgunk, miért nem jut rá időnk. Mennyi az a minimum, amit azért kellene mozogni napi rendszeresen?
Igen, hát ez korosztály kérdése is, hogy mennyit mozogjon a fiatal gyermek, aki iskolába jár. Úgy tudom, hogy most már növelték a tornaórák számát, hál' Istennek, de odahaza a szülői gondoskodás a gyermekéről, hogy csináljuk együtt a család, rendezem programokat hétvégén egy 3 órás kirándulás erdős területen, főleg ahol jó levegő van, a gyermek vigye magával labdát, hadd szaladjon érte. Tehát az mindig a család szabja meg azt, hogy a gyermek milyen nevelésben részesül, és ha jó nevelésben részesül, ilyen szempontból, hogy mozgás kultúrája lesz a gyermeknek, akkor az viszi magával ezt a képességet a saját családjának majd később. De a középkorú emberek, azok az elfoglalásokra hivatkoznak, hogy sok a dolgunk, nincs időnk semmire. Rohanó világban élünk, de változtatni kell rajta, és olyan dolgokat kell javasolni, amik nem órák hosszáig tartanak, hanem 5-10-15 percet szálljon saját magára, legfeljebb több alkalommal naponta. Ha itt fáj, akkor azt csinált, ha ott fáj, akkor másik tornát csinálj. Például ez percek kérdése is lehet. Ma naponta nem csak egyszer-kétszer, akkor 20-szor is megcsinálhatja. Ha másra nincs időm, akkor gyaloguljak el a 1 kilométerre valami ismerősömhöz, meg hazafelé. Sajnos a mai magyar embereknél szokás az, hogy azt szeretnék, hogyha a illemhelyre is autóval lehetne menni. Na most ezt igen, a szemléletet sajnos, valahogy mindenképpen meg kell változtatni. Ez nem csak a társadalmi probléma, hanem egészségügyi, orvosi probléma is. Mindig azt szoktam mondani, hogy minden tornán vannak kötelező gyakorlatok, meg szabadon választott, mint a tornaversenyen, és akkor mindenki csinálja, de ne okozzon a tornába fájdalmat, mert az egy jelző rendszer, hogy ez a torna vagy nem neked való, vagy nem jól csinálod. El kell mondani szakembernek, és az majd változtat, hogy jó lesen a mozgás végül is. Fontos, hogy csinálnunk kell, és rendszeresség az, hogy nem havai egy alkalommal 10 órát megyek el mozogni, hanem naponta 5-10 percet. Ha ez rendszeresen működik, akkor mindig tudunk magunkon egy kicsit segíteni, hogy holnap ne legyek rosszabb állapotban, mint ma voltam.
A szünetben beszélgettünk arról, hogy van is egy ilyen kezdeményezésük, és hogy épp ez is a következő is azt igazolja, hogy a kor sem számít, mert hogy nyugdíjasok is járnak tornázni. Hogy van ez?
Hát 20 éve most már, hogy a Baszolai testnevelő tanár úrra mi jó barátságban vagyunk, és beszélgettünk erről a témáról, és azt mondta, hát én mondom neki, te tornatanár vagy, én orvos vagyok, fogjunk össze, és próbáljuk meg, hogy halason csináljunk. Akkor úgy neveztük öreg tornászok klubja. És mondták, hogy ez a kifejezés nem jó, mert szégyellik, röstelik magukat, hogy öreg emberek mennek bizonyos tornatermet bérelve, aztán az önkormányzat ajánlatára ingyen kaptuk a tornatermet, és hál' Istennek éppen 36-an voltunk az első alkalommal. Mindenki ismerős volt, majdnem egymásnak is iskolásiak voltak. Mikor ez aztán heti 2 alkalommal kedés csütörtökön történtek ezek a tornák, az 1,5-2 rosszát tett maximum igénybe, de 1 rosszát mindenképpen. A torna mellé hozzátettük, akkor jött divatba a nagy labda gyakorlat, amire ráülünk és mozgatjuk magunk alatt a gerincünket, tudunk rajta gurulni. Ha valaki sokat ül oda, ha mondjuk televíziót néz, vagy hogy könyvet olvas, ha nagy labdán ül, nem karosszékbe, kényelmesen, főleg amilyen C-betű kagylólak háttámlája van a székeknek, ezek mind görnyedő embereket eredményeznek, hogy hazon ülök, mert a gerincünk is C-betű lesz. Úgyhogy végül is az öreg tornát először hetente egyszer alkalmaztuk mindig kedden, aztán sokan voltunk, nem fértünk el a terembe, akkor csütörtök is hozzájött meg a kedd is. Ma is rendszeresen járnak ki, mind idős emberek, otthonról gyalog mennek odáig, aztán oda sétálnak, házaspárok, szomszédok együtt jönnek, jó társaság alakul ki, szeretik is egymást az emberek, évente 2-3 közös rendezvényük van, ami általában nagy táncolásokkal szokott kezdődni és befejeződni is. Az is egy mozgás kultúrához tartozó mozgás lehetőség. Gyakorolni kellene és csinálni kellene sok embernek. Ma már ez sajnos nem nagyon divatos dolog, és akkor saját maguk kevesebbet foglalkoznak és törődnek.
És hogy jó lenne az, hogyha még több ilyen közösség jönne létre, ahol kortól nemtől függetlenül lehetne egyre többen a mozgáskultúrájukat fejleszthetni. Mai műsoridőnk lejárt, megköszönöm dr. Viszmek Sándornak, hogy itt volt, és mindezeket a hasznos dolgokat elmondta nekem és a hallgatóknak.
Nagyon szívesen is, ha szükség van, akkor máskor is rendelkezésükre állok, illetve segítségükre leszek a lakosság érdekében.
Elköszönök a kedves hallgatóinktól is. Mai adásunkban a Kiskunhalasi Intenzív Osztály nyugalmazott főorvosát, dr. Viszmek Sándort hallhatták. Jövő héten újabb aktualitással jelentkezik magazinunk.